Én a múlt század 90-es éveiben voltam itt először Romániába, és Marosvásárhelyen játszottam a Kultúrpalotával szintén, és azon a koncerten volt ott Sütő András, és csak akkor írta rólam, vagy mondta rólam azt, hogy királyi, ha játszik Csodás Birodalmában. Azt hiszem, hogy ezeket a szavakat se fogom soha elfelejteni. Úgyhogy tehát felléptem például 2010-ben Bukarestbe, a Bukaresti Rádióba, aztán 2011-ben játszottam az NSZKU filharmonikusokkal Lisztádúr zongora versenyét, és abban annak az évnek a nyarán hívott meg Makai Péter egy koncertsorozatra, egy kastélykoncertsorozatra, ahol Vargyason, Szabolán játszottam, és akkor raktam le, és az Árkoson, és akkor raktam le az alapkövét annak a akkor adtam az alapkövet, és egy szabadidőközpontba, ahol értelmi fogyatékos fiatalokkal foglalkoznak, és hihetetlen az a szeretet, amelyel Makai Péter körülveszi őket, és foglalkozik velük, és hogy azokat a koncerteket se fogom soha elfelejteni. Úgyhogy tényleg hosszasan sorolhatnám, hogy tényleg mennyi szeretettel fogadtak itt, és én azt hiszem, hogy annyi segítséget kaptam másoktól, hogy azt hiszem, hogy ezt valamivel viszonozni kell.
Társműsorvezetőnk Ila Gábor, jó reggelt, szervusz neked is.
Jó reggelt,
kérdés.
És azt figyeltem meg, mindenféle leírásban azt említik először, hogy nem látó zongorista.
Hogyan lehet a Kotta nélkül darabokat megtanulni? Ez egy adódó kérdés.
Hát tulajdonképpen kezdetben ez úgy működött, hogy hát Vektorika, aki mind a mai napig tényleg foglalkozik velem, mert ezt úgy kezdtük el, hogy elkezdett egy részt, és akkor megkérdezte, hogy te ezt hogy folytatnád, és akkor kázi nekem ki kellett következtetnem, hogy mi folytatódna. És hogyha valami helyzetben így játszottunk rejtvényszerűen, hogy akkor talált ki, hogy ez hogy folytatódott volna. De ezt azért mondom múlt időben, mert például Bartókot, Lisztet vagy Chopint már nem lehet kitalálni, tehát kvázi nekem a Kotta képet magyarázzák el, hogy mi van pontosan beírva a Kottába, és hogyha már nagyon tudom azt a művet, akkor hallgathatom meg több előadóval, hogy ne egy másolás legyen, és akkor alakul ki az én elképzelésem arról a műről, de hát 5-6 órát gyakorolok egy nap, tehát ennyit muszáj. Mert Liszt mondta azt, hogyha egy napig nem gyakorlok, észreveszem én, ha 2 napig, akkor a tanárom, ha 3 napig, akkor a közönség. Tehát ez így van, de hát ha tényleg egy napig nem csinálja az ember, akkor az már megbosszulja magát, tehát ezt muszáj csinálni.
De nem kötelező.
Hát, muszáj,
kötelező.
Érzi az
ember. Hát, mondjuk nyáron is az 1-2 órát leszoktam, én csak hogy szinten tartsam magam. Ezt csinálni kezdve, amit a sport.
Igen,
mert az nem tudom hasonlítani.
Ehhez az embernek azért belülről is kell legyen késztetése. Minden nap.
Hát, igen, hát ez másképp nem megy, csak az ember csinálja. De hát örömmel csinálom, mert én tényleg úgy érzem, hogy be a mai rohanó világunkban az embereknek tényleg sokkal nagyobb szükségük van a muzsika gyógyító erejére, mint bármikor, és ezt tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek nélkül a zenék nélkül lehet élni, csak nem érdemes, úgyhogy nagyon várom én is a ma estét, és a hallgatókat is a koncertre.
Van kedvenc közönség?
Tulajdonképpen nekem mindenhol nagyon nagy élmény játszani, de hát például Varsóban, Chopin szobor alatt Lengyelországban 4000 embernek játszottam, és hihetetlen volt azt abban a közegben játszani, ahol például voltam Zselázová Volával, ahol Chopin született, Chopin szülőfalujába is felléptem, vagy például Tiboliba, Olaszországban, ahol Liszt a Villadesze szökő kutyait írta, például a koncertet meghallgattuk a Villadesze szökő kutyainak a csobogását, és abszolút meg tudom érteni a mestert, hogy tényleg megihlette ez a mű, és hát mindig utána olvasok az adott műveknek, mielőtt elkezdek velük foglalkozni, hogy miért írta, mit érzett, amikor írta, és hát akkor én is másképp közelítek már a mű felé, mert hát tényleg ezeket a műveket interpretálni a közönségnek, én szerintem ennél gyönyörű feladat nincs.
Én arra lettem kíváncsi, hogy érződik-e valami energia a közönség felől? Tehát,
hát tulajdonképpen a csönd, amikor tényleg a légy zümmögését is meg lehet hallani, mert akkor érzem azt, hogy tényleg megtört a varázs, és amikor tényleg a pisztenés nélküli csöndekből érzem, hogy tényleg érdemes tényleg napi 5-6 órát tényleg befektetni, és hát szóval a csöndekből érzem, hogy tényleg valami történt a teremben.
És nem azért van csend, mert a nézők elhagyták a
azért az hallatszik, hogy ott vannak.
És a tapsok, hát a tapsok, hát az inspirált tulajdonképpen engem, amikor tapsolnak nekem.
Itt volt vendégünk Rákász Gergely, koncertorgonista is, aki elmondta, hogy a hangszert magával hordozza. Mennyire ragaszkodsz a saját zongorádhoz? Hogy viszed-e magaddal, vagy rá tudsz hangolódni egy bármilyen zongorára?
Én nem viszem magammal, hát én rá tudok hangolódni akármelyik zongorára. Ugyanis Richter mondta azt, hogy nincs rossz zongora, csak rossz pianista. Tehát akármilyen zongorát ki kell tudni hozni tényleg a maximumot. Ugyanis Chopin mondta azt a tanítványainak, hogy annyi szint hozzák ki a zongorából, ahány újad van.
És ez hogy történik? A koncert előtt van egy barátkozás a hangszerrel?
A koncert előtt mindig kiszoktam próbálni az adott hangszert, hogy milyen nehéz a billentés, meg hogy könnyű. Tehát egyáltalán mennyi szint lehet belőle kihozni. Hát én mindig kiszoktam próbálni előtte az adott hangszert, mielőtt van a koncert.
Kézcseretnél a próbadarab általában Bach szokott lenni. Neked van olyan próbadarab, vagy mindig más próbálsz?
Hát én mindig más. Hát tulajdonképpen hát mondjuk skálázni nem szoktam, mert azt nem szereti az zongoristák közül, hát senki. Hát annyi futam van ezekben a darabokban, hogy azzal be lehet játszani az embernek magát, úgyhogy.
Volt olyan zongora, amelyről azt érezted, hogy nehéz lesz meghódítani?
Hát nem is tudom, hogy volt-e. Hát volt, de hát mondom, minden jobb, hogy ki kell hozni, amit lehet.
Meg kell birkózni vele.
Hát meg kell birkózni vele. Hát volt olyan, hogy nehéz volt, de megbirkóztam vele.